Az Inforádió jogi magazinját hallják. Jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. A fizetési meghagyásokkal a legfőbb probléma az, hogy legtöbbször nem vitatják azt kötelezetti oldalról, illetve az, hogy nem tudják eldönteni, a követelés jogos vagy nem, hívta fel a figyelmet a Magyarországos Közjegyzői Kamara jogi irodájának munkatársa. Pulinka Mihály fontosnak nevezte, hogy a kötelezetnek 15 napon belül döntenie kell, ha ezt nem teszi meg, a követelés végrehajthatóvá válik. Fizetési meghagyással, ha szerencsénk van, egész életünkben sosem találkozunk, de ha nincs szerencsénk, akkor akár többször is, akár tévedésből is. A kötelezetti oldalnak mi a legfőbb problémája a tapasztalat szerint a fizetési meghagyásokkal?
A legfőbb probléma talán az, hogy nem mondanak időben ellent, tehát nem terjesztenek elő ellentmondás, holott vitatni szeretnék a követelést. De az is viszonylag gyakori mostanában, hogy nem tudják eldönteni, hogy a követelés, amit velük szemben támasztottak, az jogos vagy nem jogos.
Hogy lehet azt eldönteni, hogy a velünk szemben támasztott kötelezés jogos vagy nem jogos, amikor az ember úgy érzi, hogy amit vele szemben támasztanak követelést, az sose jogos?
Való igaz, hogy nehéz a fizetési meghagyáson kiigazodni olyan szempontból, hogy semmilyen bizonyíték nincs mellé csatolva, tehát egy papírt kap az ember, ahol mondjuk az van, hogy kölcsönszerződés alapján ennyi és ennyi forintot követel tőle mondjuk egy követeléskezelő. És ilyen esetben sok kötelezett, ugye évekkel ezelőtti kölcsönökről lévén szó, nem is tudja beazonosítani feltétlenül, hogy miről van szó. Viszont sajnos ebben a közjegyző semmi esetre sem fog tudni segíteni, hiszen nincs bizonyíték a közjegyzőnél sem, a jogosult sem csatolhat a követelése mellé bizonyítékot. Így mindenképpen a kötelezetnek kell lesz megoldani onnantól kezdve, hogy átvette a fizetési meghagyás még hozzá 15 napon belül, nehogy kicsúszol az ellentmondási határidőből. Tehát ez kicsit úgy tűnik, mintha megoldhatatlan feladat elé állítaná a kötelezettet, de én azt gondolom, hogy ha felveszi a jogosulttal a kapcsolatot, akkor ott valamilyen szinten bármilyen bizonyítékot, vagy bármilyen egyéb információt tudnak neki mondani, amivel előrébb van.
Könnyebb alkalmazni egy jogintézményt, hogyha értjük, hogy az hogyan működik, mi miért történik benne. Kezdjük akkor innen. Hogyan jut hozzánk egy fizetési meghagyás, akik gyanútlanul ülünk otthon és teázgatunk délután 2-kor?
Kétféle módon lehet, vagy a postás, vagy a végrehajtó fog csengetni.
Postásnak jobban örülünk.
Igen, bár egyébként, hogyha a végrehajtó fizetési meghagyáshoz, akkor ő tulajdonképpen csak a postás szerepét tölti be, akkor van baj, ha már a végrehajtási lapot szeretné kézbesíteni, és ezzel találkozunk először, de reméljük, hogy ilyenre kevésszer kerül sor. Amennyiben viszont fizetési meghagyást kapunk akár a postástól, akár a végrehajtótól, akkor én azt javaslom, hogy azonnal ki kell bontani és el kell olvasni, és meg kell próbálni meggyőződni róla, hogy ismerjük-e ezt a követelést, és ha igen, akkor mit gondolunk róla.
Mi szokott lenni egy fizetési meghagyásnak a tartalma, ami alapján elkezdhetünk egyáltalán töprengeni, hogy mit követtünk el a múltban, ami miatt most ezt a papírt tartjuk a kezünkben?
Nem egyszerű, és nem is szabad megijedni tőle, egy ilyen táblázatos forma, amikor kinyitja az ember maga a fizetési meghagyást, de ott van a fejrészében, hogy itt egy fizetési meghagyásról van szó, amelyben a közjegyző arra kötelezi, illetve abban marasztalná a kötelezettet, hogy az ott megjelölt összegeket a jogosultnak 15 napon belül fizesse meg. Itt pont ez a lényeg, hogy ebben a 15 napban kell eldöntenie a kötelezettnek azt, ugye, hogy mit gondol a követelésről, és ezt ebből a táblázatos formából kell tudni kiolvasni. Ami gyakran szokott felmerülni problémaként, hogy a kötelezettek nem jutnak túl a fő követelésen, de a fő követelések részen kívül még van a kamatmező, illetve van az eljárási költségek mező, ezekről se szabad elfeledkezni, különösen akkor, amikor egyébként jogosnak tartjuk a követelést, ezeket is meg kell majd akkor fizetni.
Lépjünk még egyet vissza, hogy jön ehhoz a közjegyző, hogy engem bármire kötelezzen? Nem voltunk bíróság előtt, engem nem marasztalt senki, rendőrségi ügyem nem volt. Mi történhetett?
Ez az egésznek a lényege. Itt a közjegyző gyakorlatilag a bíróság funkcióját gyakorolja, az az egész fizetési meghagyásos eljárásnak a célja, hogy tehermentesítse a bíróságokat. Ennek érdekében a fizetési meghagyásos eljárás az úgy néz ki, hogy mindenféle bizonyíték nélkül ugye a jogosult állít egy követelést a közjegyző előtt, és hogyha az formailag rendben van, akkor a közjegyző kibocsátja a fizetési meghagyást, és innentől kezdve, hogy az jogerőre emelkedik, vagy pedig perré alakul, az a kötelezett kezében van, a kötelezett az, aki az eljárás sorsát gyakorlatilag eldönti.
Kell a közjegyzőnek bármilyen bizonyítást, kutatást, nyomozást, stb. Lefolytatnia annak érdekében, hogy meg tudja állapítani, hogy a hozzá fizetési meghagyást kezdeményezni befáradó ember igazat mond, vagy nem?
Soha, és azt hiszem, hogy ez még néhány állampolgár fejében kérdéseket is szül, illetve nagyobb bizonytalanságot okoz, mint kellene. A közjegyző nem vizsgál semmit. Attól még, hogy a közjegyző bocsátja ki a fizetési meghagyást, az a követelés nem lesz jogos. Ezért nagyon fontos, hogy ne úgy álljunk hozzá, hogy attól még, hogy az igazságszolgáltatási szervezetrendszer egyik szereplője a közjegyző által kibocsátott fizetési meghagyást veszünk a kezünkbe, ettől még ezt ne könyveljük el úgy, hogy ez biztosan jogos.
Ha nem mit tegyünk, mondjunk ellent azonnal, vagy fizessünk. Mikor melyiket?
Gondoljuk át. Én ezt szeretném inkább hangsúlyozni, hogy át kell gondolni, hogy az a követelés, ami a fizetési meghagyásban van, azzal én találkoztam-e valaha, ismerőse valahonnan. Ha igen, akkor próbáljuk meg előkutatni hozzá különböző dokumentumokat, esetleg elévült-e, vagy megvizsgálni azt, hogy nem fizettem-e már ki. Sokszor olyan is előfordul ugyanis, hogy a követelős kezelők nyilvántartásaiban összecsúszhatnak a dolgok, és egyébként egy már teljesített tartozást követelnek a kötelezettel. Nem mondom, hogy ez jellemző, de elő szokott fordulni. És sokszor a kötelezett sem emlékszik, hogy évekkel ezelőtt vajon pontosan kifizette-e már azt az összeget, amit követelnek tőle, vagy sem. Úgyhogy én azt javaslom, hogy mindig nézzünk utána, és ha végképp nem tudunk dűlőre jutni, akkor pedig nyugodtan keressük fel a jogosultat, és kérdezzük meg tőle, hogy ez a követelés mi, pontosan miből áll, hogy tevődik össze. Viszont arra nagyon kell figyelni, hogy mindenre 15 napunk van. Tehát ha 15 napon belül semmit nem jelzünk a közjegyzőnek, hogy mit gondolunk a követelésről, akkor a hallgatás elismerés elve alapján sajnos ez jogerőre emelkedik, és végrehajtatóvá válik.
Mi a helyes kötelezetti taktika? Mondjunk ellent már az első napon, majd kezdjük el keresni, hogy vajon igaza van-e a követelést rajtunk behajtani szándékozónak, vagy próbáljunk 14 napig lázasan keresni, és hogyha nincs meg a megoldás, akkor mondjunk ellen. Vagy három, kis összegű követeléseknél az emberek hajlamosak legyinteni, és azt mondja, hogy biztos igaza van. Ki emlékszik már erre, inkább fizetek. Csak hogy ezzel elismerek valamit, ami nem biztos, hogy elismerendő.
Igen, itt mindenkinek magának kell figyelni arra, hogy kifizete olyat, ami adott esetben nem jogos. Én mindenképpen azt a taktikát javasolnám, hogy inkább próbáljuk meg felderíteni először a követelést, hiszen azért 15 nap, bár rövid idő, de nem kevés, pont elegendő arra, hogy adott esetben mondjuk megkeressük a jogosultat. Viszont ha semmivel se jutottunk előrébb, és nem tudjuk beazonosítani a követelést, azt gondolom, hogy nincsen más választás, mint vitatni azt. Csak itt azt is érdemes megjegyezni, hogy taktikázásból ellentmondani, vagy taktikai okokból ellentmondani viszont nincs sok értelme, hogyha egyébként a követelés jogosnak tartjuk, vagy úgy sejtjük, hogy jogos. Mert hogyha a végén a bírósági pert el fogjuk veszíteni, akkor a perköltséget, a másik félnek az ügyvédi költségeit, minden mást is viselnünk kell, azon túl, amiben egyébként a fizetési meghagyásos eljárás is került.
Tehát nem érdemes arra játszani, hogy majd a perben úgyis több időnk lesz, addigra már lesz ügyvédem is, és mi ketten majd jól meg fogjuk nyerni ezt a pert, bár most még nem vagyok abban biztos, hogy meg fogjuk nyerni ezt a pert. Tehát ez nem jó.
Így van, szerintem semmiképpen sem célra vezető. Nagyot kockáztat vele az ember. Időhúzásra jó, viszont cserébe a költségeket is növeli.
A jogosulttal, aki a fizetési meghagyási kérelmet az a közjegyzőnél beadta és elindította, mit kell tisztáznunk? Ugye ő azért adta be, mert azt gondolja, hogy mi tartozunk neki. Miért várhatjuk tőle, hogy most meggondolja magát, amikor gondolom van annak költsége, hogy a közjegyző ezt számunkra elindítja?
Nem is azért kell a jogosultat felkeresni, hogy engedje el a követelést, hanem én azért javaslom, hogyha valaki nem tudja beazonosítani, hogy miről van szó. Hiszen a jogosultnak is az az érdeke, hogy ne terjesszen elő ellentmondást a kötelezett, hogyha a jogosult szerint tudja a követelés alapos. Úgyhogy neki is az az érdeke, hogy tisztázzák a kötelezettel azt, hogy most pontosan miről van szó. Viszont természetesen ez nem kötelezettség a jogosultnak, tehát mondhatja azt is, hogy már pedig ott egy fizetési meghagyás, reagáljon arra a kötelezett. Ilyen esetekben nyilván akkor úgy kell eljárni, ahogy a kötelezett szerint az a legcélra vezetőbb.
Mi a fizetés sorrendje? Említette, hogy nem csak a fő kötelezettséget kell elolvasni, hanem meg kell nézni az összes többi rovatot is.
A sorrendiség itt kevéssé lényeges, inkább az a fontos, hogyha a követelés jogos, vagy végül jogerőre emelkedik a fizetési meghagyás,
és 15 nap. Ki.
Így van, 15 nap elteltével. Akkor mindent meg kell fizetni, nem csak a fő követelés, hanem a kamat rovatban szereplő összegeket is, illetve az eljárási költségek rovatban szereplő összegeket is. Ezeket össze kell adni, és egy összegben kell megfizetni, hogyha megfizetjük.
Van egy számlaszám, amire fizetni kell?
Ez opcionális, ez nem biztos, hogy a jogosult megadja. Tehát itt nagyon fontos, hogy nem a közjegyzőnek kell kifizetni ezt az összeget, hanem a jogosult részére, minden költséggel együtt. Tehát még azt a költséget is a jogosultnak kell megfizetni, amit a jogosult az eljárásért egyébként a közjegyzői kamarának kifizetett.
Lehet arányokat megállapítani, hogy mi az a kis összegű, vagy mekkora az a követelés összeg, aminél már érdemes fizetési meghagyási eljárást a közjegyzőnél elindítani? Tehát mi a szokás? Mit szoktak csinálni a jogosultak?
Olyan statisztikánk van, ami azt mondja meg, hogy maguknak a fizetési meghagyásoknak, amelyek kibocsátásra kerültek, a 94%-a jogerőre emelkedik. Tehát teljesen mindegy, hogy most 10 forintos követelésről van szó, vagy 30 millió forintos követelésről van szó, az összes fizetési meghagyásnak a 94%-a jogerőre emelkedik, és végrehajtatóvá válik. Ez azt mutatja, hogy a kötelezettek jelentős része nem akarja vitatni a követelést, vagy pedig hanyagságból nem vitatja, vagy figyelmetlenségből jut el oda a fizetési meghagyás, de a vége a jogosult szempontjából ugyanaz, hogy lesz egy jogerős fizetési meghagyás, ami alapján végrehajtást indíthat. A határokat úgy érdemes tisztázni talán, hogy 30 millió forintot meghaladó összegű követelés esetén kizárt a fizetési meghagyásos eljárás indítása, akkor már csak bírósághoz fordulhatunk, viszont 30 millió forint alatt választhatjuk a fizetési meghagyásos eljárást is, viszont 3 millió forintot meg nem haladó követelés esetén pedig kizárólag a fizetési meghagyásos eljárást választhatjuk, mert akkor meg bírósághoz nem fordulhatunk.
Éppen azért, hogy a bíróságok ne foglalkozzanak 3 millió forint alatti apró, onnan nézve persze apró ügyekkel.
Tulajdonképpen igen.
Elektronikus úton intézhető a fizetési meghagyás, vagy postás és végrehajtó papír alapon fogja elénk tárni a helyzetet mindig?
Ez egy érdekes helyzet, mert a jogosultak szempontjából van annak elsősorban relevancia, hogy ők mindent elektronikusan intézhetnek, és mindenre elektronikusan ráláthatnak, sőt, egy nagyon tág személyi körnek ez kötelező is, tehát nem is választhat mondjuk papír alapú eljárást. Például a cégek, egyéni vállalkozók, egyesületek, alapítványok, tehát a jogi személyek is, ők csak elektronikusan kezdeményezhetik ezt az eljárást. Viszont magát a fizetési meghagyást a kötelezett minden esetben papír alapon fogja megkapni.
Mert hogy neki nem feltétlenül van elektronikus hozzáférése.
Itt inkább a rendszerek közötti kapcsolatról van szó, hogy nem nagyon lehetne megoldani, hogy a részükre elektronikusan kézbesítsük a fizetési meghagyást, viszont ugyanez a személyi kör, aki egyébként magát a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet is elektronikusan kellene, hogy előterjessze, ugyanez a személyi kör, ha kötelezetti pozícióba kerül, akkor minden egyes beadványát szintén elektronikusan terjesztheti elő. Csak itt a MOK rendszere, amin keresztül ez az egész eljárás zajlik, annyiban különleges, hogy a kötelezett csak a saját beadványait tudja elektronikusan benyújtani, és csak azokat fogja látni, hogy ezek az ügyben keletkeztek, míg a jogosult valamennyi iratra rálát, hogyha elektronikusan intézi az ügyeket.
Bevett a fizetési meghagyás rendszere Magyarországon? Magánszemélyek is élnek vele, vagy csak közüzemi szolgáltatók, vagy parkolási társaságok, vagy ilyen nagy tömegben számlákat kezelő intézmények?
Jellemzően a tömeges fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmeket benyújtó cégek azok, akik élnek ezzel az elektronikus iratbeadással. A természetes személyeknek nem kötelező elektronikus úton eljárni, semmilyen esetben akár jogosultak, akár kötelezettek, ők eljárhatnak papír alapon is. Részükről még nem is annyira tapasztalható, hogy maguktól választanák az elektronikus iratbeadást, viszont fontos információ, hogy az elektronikus aláírásra alkalmas személyazonosító igazolvány is alkalmas arra, hogy a MOK rendszerén keresztül iratokat nyújtsunk be, akár fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet. Tehát egyébként a magánszemélyeket semmi nem zárja el attól, hogy elektronikusan intézzék ezeket az ügyeket.
Pulinka Mihályt, a Magyarországos Közjegyzői Kamara jogi irodájának munkatársát hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
A hírek után folytatódik az Inforádió jogi magazin műsora.